Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Urunk, nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjedd ki kegyességedet a te ismerőseidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, énekeljük első zsoltárunkat első versszakával. Testvéreim, 162. énekünket keressük meg, 162. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, János evangéliuma 19. fejezet, első részében, a 19. verstől a 34. terjedő versekben. János így tett bizonyságot, amikor a zsidó papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle. Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor te Illés vagy? Ő azt mondta, nem vagyok. Proféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát. Kihagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket. Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hangja vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a proféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ez Betániában történt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én mondtam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérjük a te nevedet, és áldunk téged, mert olyan Istennek jelentett ki magadat, akinek gondod van teremtményeidre és teremtésednek munkájára. Áldunk és magasztalunk téged, azért, mert te magad vagy természet és lényeg szerint a szeretet. Áldunk és magasztalunk téged, mert a te szereteted nem tűri meg a bűnt, az engedetlenséget, a lázadást. Áldunk és magasztalunk téged, mert a te valótól hidegen mindaz, ami beteg, ami megromlott, ami elhasználódott, ami tönkrement. Áldunk és magasztalunk téged, mert te azért jöttél, hogy megmentsd az elveszettet. Elküldted fiadat, Jézust, Urunk, Atyánk bárányát, hogy magára vegye a világ bűneit. Hálásak vagyunk neked az elmúlt napokért is, amikor láthattuk és tapasztalhattuk, hogy gondot viselsz rólunk, amikor megóvtál az eleséstől, amikor adtál vidámságot, amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy szeretteink körében örvendezzünk, ünnepeljünk, amikor hálásak vagyunk, mert te adod az életet, napjainkhoz napokat toldasz, és nem csak úgy látjuk a napokat, hogy még egy nap teher az élettől, hanem még egy nap ajándék tőled. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten szolgálhattunk, hogy adtál feladatot. Azt is köszönjük, hogyha ezt mi sokallottuk, de te kirendelted hozzá az erőt. Köszönjük neked, Urunk, a te hívó hangodat, szeretetedet, íme egybe gyűltünk a te fiad által, hogy téged magasztaljunk és dicsérjünk. Kérünk, szállj le mi reánk a te lelkeddel. Nyisd meg a mi nyelvünket, hogy hirdethessük a te üzenetedet, és hogy értsük. Nem újat kérünk, Urunk, hanem olyat, ami a tiéd, aki te magad vagy, hogy élj bennünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 370. dicséretünk első versszakát énekeljük. Az igéje, melyet szent lelkéért segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található János evangéliumában az első fejezetben, a 35. versben a következőképpen. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Az elmúlt héten mi együtt ünnepelhettük a kereszténység egy nagyobbik részével, ami Urunk megjelenését, Epifániát, amikor nyilvánvalóvá lett az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És íme most a felolvasott igében is János evangéliumát, ahogyan halljuk és olvassuk, nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy Jézusnak megjelenése egy bizonyos naphoz, órához kötődik, de mégis több, mint egy napnak az esemény sorozata. Az első fejezetben a most lekcióul választott igerész és annak a folytatása egészen pontosan, minthogyha négy napot ölelne fel. Az első napon a farizeusok kihallgató csoportja kérdőre vonja keresztelő Jánost, hogy ő kicsoda, hogy mi történik a Jordán partjánál, hogy miért keresztel, mi az ő küldetése, ki vagy te, szól a kérdés. A második napon hallottuk, hogy maga Jézus jelenik meg Jánosnál. A harmadik napon András és Péternek a találkozása lesz számunkra nyilvánvalóvá. Ebből csak egy piciny mondatot olvastam fel, hogy a következő nap, másnap, most már követjük a másnapokat egymás után, ez igazából már a harmadik nap, ott van keresztelő János és két tanítványa, majd pedig követik a tanítványok Jézus Krisztust. A negyedik napon pedig Fülöp és Nátánáélnek a története jelenik meg előttünk. Ki vagy te, és az utolsó mondat, ami ebben az ívben szerepel tulajdonképpen az az, hogy megtaláltuk a Messiást. Igényből elsősorban és először azt kell megkérdeznünk, és azt kell tudakolnunk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda az, akiről János olyan szépen és pontosan beszél, hogy ő volt az ige, és hogy ez az ige Istennél volt, és hogy ez az ige pedig testé lett. Az első meghatározása János evangéliumának és Jánosnak a tanítványnak Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ő az Isten báránya. Ő a bárány. Ahol keresztelő János keresztelt, papok, léviták, katonák, farizeusok küldöttei jelennek meg, vámszedők vannak, olvassuk a társ evangéliumokban. Ott van keresztelő János mellett Jeruzsálem apraja és nagyja, hogyha életkor szerint nézzük, és ott van a tanultság, a társadalmi beágyazottság rendje szerint is szinte mindenki. Keresztelő János mellett ott van kicsiben a világ, és ebben a világban jelenik meg Jézus Krisztus. A bűnösök között látjuk Jézust. Amikor a régi, szép, profétikus kép elevenedik meg, és halljuk keresztelő János szájából, íme az Isten báránya, aki elveszi a világi bűneit, akkor Jézus megjelenésével ezt vallja meg, hogy a mi Urunk a bűnösök közé jött. Nem elit társaságban, nem félrevonulva a kegyesek közé, nem csak a karácsonyi templomba, vagy éppen a husvétiba, nem csak a zsoltáros hajlékba, hanem mindenhová, ahol ember van. Amit megértünk és megtapasztalhatunk Jézustól azt, hogy belép a mi világunkba, a bűnösök közé. Azért, hogy a bűnösök bűnét magára vegye. Kedves testvérek, kemény dolog ez. Hogyan nevezi keresztelő János a szadduceusokat, a farizeusokat? Kígyók fajzatának, képmutatóknak, álnokoknak, vallásgyilkosoknak, a Jordán partján azokat keresztelő János, aki köré gyűlnek ezekkel a szavakkal, illetve ezek nem becéző szavak, hanem nagyon kemény, profétikus igék. És egyszer csak ebben a világban, ebben a kígyózó, hazug, álszent világban megérkezik a nyílt szívű bárány. Igen, a gyanakodók, a gyanúsítók közé megérkezik
a vádlott bárány.
Fontos ez. Talán az első üzenete számunkra az lehet az igének, hogy az életünknek nem lehet olyan bugyra, nem lehet olyan mélysége, nem lehet olyan nehézsége, nem lehet olyan terhe, ahova ne érkezne meg Jézus az Isten báránya. És ez igaz, hogyha másokra gondolunk, és igaz, hogyha saját magunkra gondolunk, a saját életünkre gondolunk. Milyen szépen megterítjük a karácsonyi asztalt. Minden a helyére kerüljön. És igazán azt várjuk, hogy ehhez a gyönyörűen terített asztalhoz belépjen Isten maga szellemi valóságával, hogy jelen legyen közöttünk. Nagyon örülök, amikor ilyen szép rendezett képeket látok. A régi hagyomány szerint a zsidóságban van egy olyan ünnep, ez elsősorban nem karácsonyhoz, hanem a nagy hét eseményeihez kapcsolódik, hogy egy terítékkel többet tesznek az asztalra, azért, mert várják vissza Illést, a prófétát. És hogyha megjelenik Illés a próféta, akkor legyen helye az asztalnál. Terítsünk meg neki. Így mondom, most lehet, hogy nem így van. Legyen ott kés, és villa, és pohár. Neki is jusson az ünnepi asztalból, a terített finomságokból. Milyen szép, hogy így várjuk az Istennel való valamilyen kapcsolattartást. De a valóság ennél sokkal józanabb. Mert nyilván, hogyha Jézus beléphetne az életünkbe, akkor ugyanúgy odaülne a terített asztalhoz, a szépen megterített asztalhoz, a rendezettséghez, a rendhez. De leginkább az ige azt mondja, hogy ő a kiszolgáltatotthoz lép oda. A rendezetlen életűhöz. Aki így mondom most nem tudja, hogy jobb kézre vagy bal kézre kellett tenni a szalvétát, a kést vagy a villát. Belép a mi világunkba, a mindennapok világába. Belép a mérges kígyóknak a világába, az elfajzottaknak a világába. És úgy lép be a mi világunkba, mint kicsin gyermek, és mint mészárszékre való bárány. Húsvéti áldozati bárányként, a levágott bárányként, halálra oda szántan lép be ebbe a világba. Íme, mondja keresztelő János, kétszer is, a felolvasott igében, íme az Isten báránya. És amint születése után, mindjárt az első alkalommal meg kell tudnia a Jordán mellett mindenkinek azt, hogy ő bárány. És ez is fontos, hogy nem ítélkező uralkodó, nem fenyegető, és nem a kárhozatot kilátásba helyező, hanem bárány, aki megjelenik a bűnösök között, aki közösséget vállal velük, mert elveszi a világ bűneit. És amikor kimondjuk ezt a szót, hogy bűn, akkor rögtön azt is kell mondanunk utána, hogy halál, és amikor kimondjuk ezt a szót, hogy halál, akkor azt is hozzá kell tennünk rögtön, hogy kárhozat. Akkor is ki kell mondanom ezeket a szavakat, hogyha nehezek, szenny, undokság. Ez is hozzátartozik a bűnhöz. Súly, amely nyom. Igen, hogyha a bűneimre tekintek, akkor az egyre nagyobb nyomásra tekintek. A rám nehezedő teherre tekintek. És hogyha azt mondjuk, hogy akkor a világ bűnéről beszél itt a Szentírás, akkor annak a valóságára és a legnagyobb végességére kell gondolnunk. Arra az ányra és arra a teherre, amely mindannyiunkra ráborul, rajtunk fekszik, agyonnyom. És teljesen mindegy most ebben az értelemben, hogy hogyan határozom meg a bűnt. Mint teológus, lelkipásztor a bűnt mindig úgy határozom meg, hogy engedetlenség Istennel szemben, lázadás Istennel szemben. A szociológus azt mondaná a bűnre, hogy társadalmi rossz. Az orvos azt mondaná, hogy betegség, a pszichológus nyomasztó lelkiismeret, a környezettudós szennyeződésnek mondaná. Mindegy, hogy hogy fogalmazom most meg, a bűnnek van egy általános tulajdonsága, hogy ráme nehezedik. Még tart karácsonynak az az érzése, hiszen még a karácsonyi ünnepkörben vagyunk mindannyian. Milyen jó érzés, hogy a világ sok nyomorúságából legalább egy pár napra bele menekülhetek a saját világomba, a családomba. Mint hogyha valaki felfüggesztené néhány napra ennek a világnak a szenvedését, bűnét. És nem is nagyon merünk belegondolni abba, hogy hát ezzel a héttel, amelyet elkezdtünk, ezzel a héttel valójában újra kezdődött a mindennapoknak a nyomása, a mindennapi pörgés, egymás utániság. Hogy újra érezzük azt, hogy a bűn is egyre jobban ránk nehezedik. Az én bűnöm másokéra, és a mások bűne pedig reám. És ez az ige pedig azt mondja második üzenetként számunkra, hogy ezt veszi el Jézus. Ő elveszi a világ bűneit. Keresztelő János az igében most nem enged minket magunkra nézni, hanem Jézusra mutat. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Sok mindent lehet kezdeni a bűnnel. Elfedezni, megbocsátani, kiengesztelni. De elvenni, azaz felemelni, elhordani embernek nem lehet. Magyarázkodni tudunk, emberi mértékkel bocsánatot kérni tudunk. Valamilyen formában használjuk ezt a szót, hogy hagy engeszteljelek ki téged egy kis ajándékkal, de a bűnt felemelni, elvenni ember nem tudja. Márk evangéliumában éppen ezért szólal meg az a nagy párbeszéd, amikor a beteg gutaütöttet négyen viszik, leengedik Jézus lábához, a második fejezetben olvassuk, és azt akarja neki mondani Jézus, hogy megbocsátottak-e a bűneid, vagy hogy vedd fel a te ágyadat és járj. És akkor ott vannak a környezetében a kérdezők, hogy ki bocsáthat meg bűnöket az egyedül élő Istenen kívül. És helyes a környezetnek a felelete. Helyes a gyülekezetnek a felelete. Senki, csak az Isten. És itt van a titok. Itt lesz nyilvánvaló a titok. Hogyha Jézus megbocsáthatja a bűnöket, akkor ő az Isten. A kérdés is jogos. Mert elvenni, felemelni, elhordozni a bűnt, a világ bűnét, az csak Jézus teheti. Igen, kedves testvérek, a hívő emberek valahányszor a világ bűnéről hallanak, mindannyiszor beleérték a saját bűnüket is. Mert a világ bűne és a személyes bűnöm között bizony kölcsönhatás van. Az enyém rakja egymásra a világét. És persze a világ bűne is húz, nyom engem összességében. Jézusra mutatva az igénk azt mondja, hogy ő az, aki elveszi a világ bűneit. És lehet, hogy mi is. Lehet, hogy ti is küzdötök
olyan bűnökkel, amelyekből azt gondoljátok, hogy nincs szabadulás, amelyel megnyomorítjátok a másik embernek az életét, amely teherként, tüskeként jelenik meg, amelyről úgy gondoljátok, hogy ebből nincs szabadulás, ez én vagyok, gonosz természetem ilyen. Jézus azt hirdeti a mai napon, hogy van megoldás. Nála. És amikor ezt az igét halljuk, akkor ez azt jelenti számunkra és számotokra, számomra is, lehet újrakezdeni. Mert Isten elvette eddigi bűneimet. Elveszi, új életet ad, hogy az indulásnál semmi teher ne legyen rajtam. Semmi. Úgy fél éve hallottam, hogy azt tanácsolják, nyilván benne van a kereskedőknek a lobbija is, én nem akarok emellé állni, de a tényszerűség azért tényszerűség lehet, hogyha valaki megvásárol egy vadonatúj ágybetétet, az mondjuk 10 év után az ágybetétnek a tömege a másfél szeresére növekszik. Mert belemászik mindenféle apró élőlény, por és egyéb. És észre sem veszi az ember azt, hogy mennyire megterhelődött maga az az ágybetét. Hát gyakran így vagyunk mi a saját életünkkel is, hogy indulunk, hogy megyünk, hogy könnyű az élet, és egyszer csak azt veszük észre, hogy húzzuk a lábunkat. Hogy már nem lábnyomunk van, hanem sávunk. Mert megterhelődött az életünk. Ez az ige pedig arra bátorít és arra buzdít bennünket, hogy Jézusnál könnyebbül a teher, ahogyan szoktuk énekelni. A másik kifejezés ennek az igének az, ahogyan keresztelő János a sokasság előtt bizonságot tesz, hogy Jézus az Isten báránya, egyben az Isten fia. Az Isten fia. Arra hivatkozik bizonság tételében János, hogy amikor Jézus beállt a bűnös emberek sorába, amikor a Jordánnál megkeresztelkedett, akkor János látta, hogy mint egy galamb úgy száll alá a lélek, és szózat hallatszik, ő vagy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az, amit látunk ebből az igéből, kedves testvérek, az, hogy a Szentlélek nem galamb. Nem ezt mondja az ige, hanem annak az ereszkedésének a képét használja. Mint ahogyan a galamb ereszkedik, úgy szállt le a Szentlélek. Nyilvánvaló, hogy a szimbolikában, a keresztény szimbolikában ez a kettő összekapcsolódott, de azért ez jó szétválasztanunk. A leszállásnak, a megtöltekezésnek a pillanatát írja így a Szentíró. Nem minthogyha Jézus ne lenne Isten születésétől, vagy teste töltésétől fogva. Nem arról van szó, mint amit a Jehova tanúi tanítanak, hogy Jézus megkeresztelkedésekor szállt rá a Szentlélek, és akkor lett Isten fia, előtte születésétől megkeresztelkedéséig nem volt, és utána mondják a Jehova tanúi, amikor pedig szenved a kereszten, akkor is elhagyja őt a lélek, és ott már csak az ember, ugyanolyan ember, mint én vagy te, szenvedek. Nem erről van szó, hanem ez az ünnepélyes bizonysága annak, hogy az atyának, a fiúnak legbensőbb és öröktől származó kapcsolata láthatóvá válik. Keresztelő János előtt is. És nem villámként történik, nem viharban, nem földrengésben, hanem úgy, mint ahogyan a galamb alám száll. János tud arról, és elmondja más evangélium, hogy Jézus Isten szeretett fia. És azt is tudjuk, hogy amikor leszáll a lélek Jézus Krisztusra, és megnyugszik a fiún, akkor Jézusra nézve ez azt jelenti, hogy megkapta annak kezességét, hogy az atyával való közössége nem korlátozódik a megkeresztelkedésnek az ünnepélyes alkalmára, egy órára, hanem érvényes ma is, és érvényes lesz holnap is. Azért jön Jézus, hogy világossá váljék mindenki előtt, ő Isten báránya és Isten fia, hogy a bűn hatalma letörjön, hogy az ember új életet kezdhessen, és ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem úgy, ahogyan az én megváltom. Isten akarata ez, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az üdvösségre. De mit jelent ez számunkra a hétköznapokban? Nos, kedves testvérek, azt is jelenti, hogy nem elég nekünk tudnunk jól a Szentírást. Az alap az, hogy jól ismerjük a Szentírást. Bizony panaszkodunk arról, hogy nem igazán tudjuk annak a belső összefüggéseit. Nem igazán értjük annak a súlypontjait. És bizony kísért bennünket az a mindennaposság, hogy hát elég ezt a lelkészeknek tudni, vagy azoknak, akik ügybuzgók, akik ebben az értelemben olvasnak, meg hogy a jó pap is holtig tanul, meg mi magunk is azért valamifajta energiát fektetünk ebbe, sőt, az elmúlt időszakban én magam egy olyan kérést, olyan tanácsot kaptam, hogy beszélgessünk a Biblia óráinknak a szerkezetéről, hogy talán volnának olyan kérdések, amelyekre sokan keresik a választ, csak nem merjük feltenni, mert félünk, reszketünk, hogy nem fogjuk megérteni a választ, hogy menjünk bele ezekbe a mélységekbe. Fontos dolognak tartom, hogy ismerjük a Szentírásnak a belső struktúráját, és az én személyes életemben, az én személyes lelki fejlődésemnek is része kell, hogy legyen. Azonban a Szentírás egy apró különbséget tesz, egy fontos különbséget tesz most itt az ige kapcsán arról, hogy mit mond a Biblia, és arról, hogy mi a mi bizonyságtételünk. A kettő ugyanis nem ugyanaz. Szépen elsajátíthatjuk a Bibliának a legmélyebb összefüggéseit is. Szépen megtanulhatjuk azt, hogy melyik király ki után következett. Bemagolhatjuk azokat a lábjegyzeteit a Szentírásnak, amely alapján jobban értjük a Bibliát, a belső struktúráját. Elmondhatjuk, hogy mi van benne. De ez nem azonos azzal, ahogyan János evangéliuma keresztelő Jánost most bemutatja, hogy ő bizonyságot tett. Ez egy régi nagy vita, a kereszténység történetében, a 20. században is lezajlott vita, amikor azt kérdezték például, hogy egy intézménynek, egy oktatási intézménynek, amely egyházi intézmény, annak lehet-e világi, teológiai fakultása. Vagy lelkészképző intézménynek kell lennie. Lehet, hogy ez bennetöket az a kérdés annyira nem mozgat. A lényeg az, hogy hit nélkül lehet-e egyetemen úgy tanulmányozni a Bibliát, hogy arról valaki teológusi diplomát kapjon. A lényeg ez. És a mi környezetünk, a 20. század megadta erre a felületet. Nyugat-Európában lehet. Mindenfajta hit nélkül be lehet iratkozni teológiára úgy, hogy a végén valaki teológusi diplomát kapjon. Mert elsajátítja a tudományt. Lehet. Sőt, azt gondolom, hogy most már lassan Magyarországon is ebbe az irányba tartunk, hogy majdnem lehet. Nagy a kísértés, nagy a nyomás, van még hatalmas ellenállás, de itt van a küszöb ennek a helyzetnek. Azt is mondhatnánk, hogy becsületes, tisztességes emberek azok, akik így olvassák a Bibliát, mint egy szakkönyvet. De mégis kevés az élethez. leginkább az örök élethez kevés. A Krisztussal való személyes kapcsolathoz kevés. Mert keresztelő János nem csak becitálja Ézsaiás prófétát, beszéltünk erről az advent időszakban, hogy kiáltó hangja vagyok a pusztában, nem csak becitálja, hanem megérti mindazt, amit Jézusról írtak az erődök. Mert találkozott vele. Mert megértette. Mert személyesen megélte, mit jelent az, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A konklúzió nem az, testvérek, ebből, hogy ne tanulmányozzuk a Bibliát, hanem legyünk személyes kapcsolatban Jézus Krisztussal. Nem ez a konklúzió, hanem az üzenet az, hogy tanulmányozzuk sokszor és szorgalmasan a Bibliát. Legyen számunkra mindennapi olvasmány, de ne csak mindennapi olvasmány legyen, hanem mindennapi kenyér, amelyből a te Istened, megváltod, Urad szólít meg. Amely nem csak eligazítást ad az ószövetségi csatorna hálózatban, Jeruzsálemben, ezért is olvasták a Bibliát, a 20. században ezért is olvasták a Bibliát, hogy megtalálják azokat a csatornákat, amelyeket a királyok építettek. De nem ez a lényege, hanem az, hogy az életed az Jézus csatornájában legyen. Az Jézushoz legyen bekötve. Az Jézusnál találkozzék. És Jézus egészen biztos nem fog olyat mondani, ami ne a Szentírásnak a struktúráján, logikáján, igényén kívül volna. Mert ő az Isten fia. Elismerni Jézus egyszerűségét, nagyszerűségét, páratlanságát. Elismerni azt, hogy ő előbb volt, mint én. És megtalálni a vele való legszemélyesebb belső csendet. Erre hív János evangéliumának igéje. Mert ő megjelent, megszólított, és arra hív, hogy szolgáló életem bizonság legyen a másik ember számára. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 425. énekünket keressük meg, második verszakával énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és köszönjük, hogy a te igéd eljött erre a földre, belépett a mi világunkba, oda, ahova mi talán sokszor be se lépnénk, a mocsokba, a bűnbe, ahol kilátástalan és kiszolgáltatott az élet. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy az életünknek rejtett, sötéttel teli részét is urald, s hadd legyünk bizonságtevőid, akik ismerik a Szentírást. kérünk, használj benne bennünket, hogy a te néped megismerje a te igédet. A mi környezetünk, szomszédjaink, gyermekeink, unokáink tőlünk hallják a bizonyosságot. És ott, hogy ebben a bizonyosságban nem mi legyünk a legfontosabbak, az elsők, hanem te, hogy mit tettél, hogyan segítesz, hogyan mentesz meg, hogyan veszed le a bűn nyomását az életünkből. Köszönjük, hogy ez valóság. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, presbitériumunkért. Áld meg, kérünk, mai gyűlésünket, együttlétünket, békességgel, egy akarattal, egy szívvel, rátfigyeléssel. Imádkozunk hozzád, Urunk, adj bölcsességet a mindennapokhoz, hogy ne lavírozzunk benne, hanem általad éljünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a holnapi munkánkért, találkozókért, megbeszélésekért. Imádkozunk azért, ahogyan megfogjuk gyermekeink vagy unokáink kezét. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, azokért, akik nem tudtak eljönni, mert leteperte őket a kór, vagy mert csúszik az idő. Könyörgünk időseinkért is. Te adj méltóságot öreg napjaiknak. Gyülekezetünk, egyházmegyénk, közösségét is eléd hozzuk. Kérünk a mai istentiszteleten a Gödi testvérekért, az ő gyülekezetükért. Szent lelked vezesse őket. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a hóeltakarításban nyújtott segítséget is. Kedves testvérek, Reformátusok lapja heti újságunk szerkezetében megváltozott, egyben példányonkénti ára 320 forintra emelkedett. Kiránduló körünk január 19-én túrát szervez Csikó vár aljára a Gyopárforráshoz, találkozás a Komázsi buszpályaudvaron, 8 óra 40 perckor, 6 kilométeres túrát tehetünk majd meg. Kedves testvérek, Pomázon január 24-én vették 200 évvel ezelőtt birtokba őseink a templomot, így mi január 27-én vasárnap 15 órakor hálaadó istentiszteletet tartunk, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Nagyon köszönjük a testvéreknek szeretett vendégségre tett felajánlását. Ezzel kapcsolatban kettő kérésünk lesz még a testvérekhez. Egyrészt, hogy azt kérjük a testvérektől, hogy az elkészített ételeket, mondjuk sülteket, azokat vágjuk is fel otthon, mert nem lesz időnk a két alkalom között, a két Isten tisztelet között erre a konyhai előkészítésre, és hogyha tudjuk, akkor tegyük fel egy tárra, a tárra pedig írjuk rá nevünket. Ez a, akkor a kettőből három lett, hogy utána ezek a szép tálak vissza is kerüljenek a testvérekhez. Jó, tehát írjuk rá valamilyen jelzéssel a nevünket. Augusztus 19-ben, januárban lesz az ökumenikus imahét, és január 21-től tart az imahét 26-áig. 21-22-23-24-25-én hétfőtől péntekig Pomázon lesznek az imaheti alkalmak. Ezek közül a keddi alkalom az a református templomban lesz, és mi vagyunk reformátusok, a vendéglátók. A szombati 25-i alkalom pedig, 26-i alkalom, az 16 órakor fog kezdődni Csobánkán, tehát majd 26-án Csobánkán lesz az alkalom, közvetlenül a másnapi ünnepi alkalmunk előtt, és az 4 órakor kezdődik a római katolikus templomban, igét hirdet Stitt János református lelkipásztor. Heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. 5 órakor imaóránk lesz hétfőn Pomázon, 6 órakor énekkori próba Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7 órától bibliaolvasókör, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz, vasárnap pedig Isten tiszteletet tartunk 9-kor és fél 11-kor. Szeretettel hívok mindenkit a hétközi alkalmakra is, imaórára is, tegyünk együtt, hordozzuk imádságba a mi gyülekezetünket, bibliaórára is, ahol beszélgethetünk azokról az igékről, amelyek számunkra sokat adtak, vagy éppen ami kérdésként jelenik meg bennünk. Hirdetem, hogy ma 15 órától presbiteri gyűlést tartunk Pomázon a gyülekezeti házban. Nehéz azt mondani, hogy nem fenyegetésül mondom, sok napi rendünk van. Ha áttanulmányozzuk az anyagokat, amelyeket elektronikus formában is megkaphattunk, akkor gyorsabban tudunk haladni egy-egy kérdésben. A hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. A már említett 425. dicséretünket keressük meg ismét, és énekeljük el 3. és 4. versszakát.
Oh, no.
fennállva vegyük Istenünk áldását. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.